Szia, Andi! Köszönöm szépen, hogy el tudtam jönni hozzád ide a Torna stúdióba. Ide belépve egy ilyen barátságos, otthonos millió fogadja egyébként az embert. Javaslom mindenkinek, hogy már csak emiatt is látogasson el ide. A falakon olyan rajzok vannak, ami táncművészeti pillanatokat örökítenek meg. Látszik, hogy ez egy műhely. Mi volt az eredeti célja a Torna stúdiónak? Vagy változott-e valamit az évek során? Egy bizonyos igényekre gondoltál te, vagy gondoltatok ti, és egy kicsit változott, vagy nagyon változott esetleg?
Hát egy 22 évvel ezelőtti időbe kell visszautaznunk, amikor is egy gyakorló testnevelő tanárgyakon és versenytornászokkal foglalkoztam, tehát kimondottam profi szinten, élsport szinten versenytornával. Egyébként nagyon sok szakmai fogás ebből az érából is került hozzá, de akkor úgy gondoltuk a néhai megboldogult férjemmel, akivel alapítottuk a Torna stúdiót, hogy egy olyan mozgásképző műhelyt hozunk létre, ahol nem az élsport, hanem mindenkinek az önmagához mért fejlesztése igazából egy profi amatőr sportműhely legyen. Ez annak idején nagyon-nagyon újszerű volt egyébként, abszolút nem volt ilyen a városban és a környéken sem. És a kérdésedre visszatérve, igen, először úgy gondoltuk, hogy csak 10 éves korig foglalkozunk a gyerekekkel, de aztán annyira nagy volt a megtartó ereje, annyira szerették a gyerekek, és annyira komoly érzelmi kohézió is alakult ki köztem és a gyerekek között, hogy nem volt szívem 10 éves korban útnak elveszteni őket, és akkor változtattam a koncepción, és akkor ténylegesen kigondoltam, hogy legyen ez egy olyan nagy felmenő rendszerű dolog, hogy érettségiző korosztályig bezárólag járhatnak a gyerekek, és akkor már az órarendet is úgy szerveztem, hogy erre legyen lehetőség.
És akkor ez 1998 óta tart, ha jól tudom. Van valami statisztikád arra, hogy hány gyerek fordult meg a kezeid között?
Hát természetesen statisztikám van, tehát 3000 gyerekről beszélünk. Ez nyilván nagy számnak tűnik, de még egyszer hangsúlyozom, hogy 22 év alatt. Bár azt hozzá kell tenni, hogy ez a 3000 gyerek, ez nem úgy 3000, hogy jött és két hét után távozott, hanem aki bekerül hosszú évekig marad. Tehát egy, ha már statisztikáról beszélünk, átlagban 6 évet töltenek itt a gyerekek, bekerülnek kisobvodáskorban, és mondjuk az alsó tagozat végéig, az alsó tagozatos időszak az, ami a leginkább jellemző, de hát ahogy mondtam, vannak nyilván itt érettségi előtt álló csoportok is.
Gyerekként volt neked is alkalmat hasonlóban részt venni?
Én is tornáztam, annak idején még ugye nem volt ilyen lehetőség, hogy ilyen tanfolyami szintű fizetős dolgokat műveljenek a gyerekek, hanem kiválogattak bennünket az iskolába versenysportra. És hát én magam is ugye tornász voltam, jártam tornaedzésekre, versenyeztem is, de nekem ez mindig nagy szerelem volt, tehát ez átitatta az életemet. Bár a pályaválasztásnál ott azért volt, mindenután ugye én testnevelő tanárt lettem ugyan, földrajz és testnevelés szakos tanár, de csábított a fogorvosi szakma is, ami azért teljesen két egymástól eltérő út, de hát a mozgás szeretete az, hogy nem. Sőt, amikor még ilyen nagyon pici lány voltam, akkor még mindig egy ilyen álomképként tényleg ez meg is jelent, hogy majd valamikor én gyerekekkel fogok foglalkozni, és őket a szép mozgásra, a tornára tanítom. Igen.
Te vasmegyei vagy?
Igen, vasmegyei vagyok, Szombathelyen születtem. Még a Kővári Jóskáék idejében, aztán Ungári Józsi bácsi idejében volt ez az időszak, úgyhogy ezért ez nem mostanság volt, de igen, foglalkoztunk versenyszerűen a tornával. Aztán később, amikor a tanárképző főiskolára kerültem, hát ott is meg volt a főiskolai csapat, indultunk főiskolai viadalokon is, tehát diákolimpiai versenyeken is. Tehát az alapok innen indultak. Aztán, amikor végeztem a főiskolán, akkor kimondottan csak versenysporttal foglalkoztam, akkor indítottuk el itt Szombathelyen a versenytornász képzést, aminek hát ugye most már nagyon szép eredményei is vannak, ugye Dévai Bogárka személyében, aki ugye Európa bajnok is lett. Bogi egyébként itt kezdett nálam a tornastúdióban, és akkor csak az volt 7 éven át. De akkor úgy gondoltam egyébként, eljutottam egy olyan pontra végzett testnevelőként, hogy nem láttam igazán az értelmét az ott befektetett energiának és a megtérülésnek. Nem volt arányban a kettő egymással. Folyamatosan edzettünk, folyamatosan úton voltunk, folyamatosan versenyeztünk a gyerekekkel minden hétvégén, kollégiumból, kollégiumra, hát nyilván, ugye, amit a sportegyesületi keretek megengedtek. Éltünk bőröntből, és ettől egy kicsit, hogy úgymond, besokaltam. Nagyon sok állásajánlatom volt akkor is egyébként, vidéki jó nevű klubokhoz is, akár Békés Csabára, ugye az egy fellegvára volt a tornának, ez a Mónódés ott nevelkedett, itt most erről az éráról beszélünk, de akár külföldre is mehettem volna, de akkor úgy gondoltuk a néhai férjemmel, hogy hozzunk létre valami olyan maradandót és olyan újszerű dolgot, ahol nem cél a versenyeztetés, a gyerekek rivalizáltatása, de ugyanakkor ezt a sok-sok szakmai tudást, amit viszont a versenytornából összeszedtem, kamatoztatva egy olyan profi mozgásképző műhelyet, ahol a gyerekek tényleg egy kimondottan színvonalas, precíz tanmenetű oktatásban részesülnek, de nem fogjuk őket egymással versenyeztetni. Legyen cél mindenkinek az önmagához mért fejlesztés, és erre rendkívül nagy igény volt. Engem még megkerestek akkor is, mikor a versenytornában dolgoztam, úgymond én így hívom ilyen tanfolyami jellegű kis foglalkozásokra, akkor még az MMK-ba tartottam, és olyan nagy volt a létszámok is, hogy már kezelhetetlen volt. Annyira szerettek járni hozzám a gyerekek hetente egyszer-kétszer egy-egy órára, hogy nem tudtunk már mit kezdeni, és akkor jött az ötlet, hogy ezt meg kellene valósítani. De mondom, ez 22 évvel ezelőtt, 98-ról beszélünk, ez nagyon-nagyon az elsők között volt. Tudtuk, hogy kell egy spéci terem ehhez, egy olyan hely, ami csak a miénk, nem függünk az iskolai portásoknak a jó indulatától, vagy akár a bármilyen más létesítménybe való bejutástól. És akkor innen a jelenlegi helyünktől egy 100 méternyire volt az első tornatermünk, az egy elhagyatott iskolai épület volt annó, és azt hosszú távra 10 év bérbe vettük, de hát annyira lepusztult volt, hogy galambok laktak például, tehát... és azt ugyan, hát hasonlóan szép színvonalasra megcsináltuk, és végül is nem dolgoztam ott ki a 10 évet, hanem amikor mi indultunk 2008-ban, egy 7 év után, mert szintén kezelhetetlen volt a tömeg, annyira sokan akartak jönni, meg azért ott a létesítménynek a paraméterei nem voltak igazán komfortosak, tehát nem tudtuk így az öltözőkbe elkülöníteni a gyerekeket, nem tudtuk bővíteni a kiszolgáló helyiségeket. Maga a terem mérete sem pontosan ugyanekkora volt, nem volt ugrógödör és egyéb dolgok, és hát akkor jött a nagy falat, hogy akkor egy sajátot. Nem volt egyébként azért ez egy könnyű döntés, hogy legyen egy saját tulajdonú tornaterem, csak akkor egy kicsit nagyobb hiúság vett előtt rajtam, és azt gondoltam, megérdemlem én azt, hogy legyen egy saját.
98-ban egy ilyen komoly investíciónak volt-e valami piackutatási előzménye, vagy valami olyan, ami azt bizonyította, hogy erre lesz igény, egy rentábilis vállalkozást rá lehet építeni, de akkor ezek szerint ezt megelőzően már jó pár év munkája más helyszínen benne volt ebben.
Így van, benne volt, egy bérleményben indultunk, gondoltuk, hogy ott azért ezt fel fogjuk tudni mérni, bárhol ott azért egy nagyon merész dolgot meg kellett lépnem, ugye én főállású földrajz és testnevelés szakos tanára voltam a Gotthárd iskolának, innen nem messze, hát annak idején Szombathelyen mondjuk egy kinevezéses állás, az maga volt a fő nyeremény. Nagyon nehéz is volt Szombathelyen állásthoz jutni. Ráadásul én voltam egyedül földrajztanár is az iskolában, tehát úgy mondhattam volna azt, hogy nyugdíjas állásom van ott a suliba. Úgyhogy nagyon-nagyon meg is lepődtek, amikor felmondtam, hiszen ezt a munkát csak főállásban lehetett ugye a tornastúdiót is elindítani. És akkor még nem tudtuk, hogy ez az egész hogy fog elsülni. Volt egy rendkívül nagy investíció, ahogy mondtad, már a régi helyünkön is, és akkor el kellett indítani nulláról az egészet, megismertetni a várossal, megismertetni a szülőkkel, az óvodákkal, az óvónőkkel, és hát hozzáteszem, rendkívül nagy óramennyiséget kellett felvállalni ahhoz, hogy kitermelje nyilván azokat a költségeket, amiben ez az egész dolog elkerült. Semmiben nem változott egyébként az a döntésem, amikor léptünk ide, hiszen akkor bérleményből kellett egy saját tulajdonú dologba lépnünk, de én mindig nagyon fontosnak éreztem azt, hogy a magam ura legyek. Én azt gondolom, hogy ahogy az identitásomat, a gondolkodásmódomat, a hitemet úgy tudtam megtartani, és tudom a mai napig is, hogy mehetek a saját fejem után. És azért ez beigazolódott, hogy talán ez nem rossz út, nem kényszerült embere megélhetésből olyan alkukba, ami nyilván kedvezőtlen lett volna. De hát hozzáteszem, ez még nagyobb falat volt, a saját, de akkor már olyan hatalmas gyerekanyag volt, amit mi hoztunk 7 év után a régi helyünkről, hogy tulajdonképpen azért bízhattunk abban, hogy erre lesz igény a továbbiakban is. Az volt pont a gazdasági válság időszak egyébként, amikor elkezdtük építeni, tehát azért is egy kicsit ez nehéz időszak volt.
Igen. Rizikos volt kezdetben. Most viszont, ha jól tudom, tulajdonképpen csak üresedés lehetőségevel lehet ide bekerülni újként, illetve jöhet egy új kisfiú vagy kislány tornázni, hogyha valaki visszamondja mondjuk a saját helyét. Így van ez?
Igen, ez valóban így van. Nagyon nagy a dolognak a megtartó ereje, tehát aki bekerül, ahogy az elején is említettem, ugye hosszú évekig marad. Időben visszamenve egy 7-8 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, amikor is annyira terítődött a szó jó értelmébe a tornastúdió, pedig hát hozzáteszem most minden hivalkodás nélkül, hogy 38 csoportba foglalkozom a gyerekekkel, hogy bizony meg kell kérdezem a szülőktől azt egy-egy tanév végén, hogy szeretnék-e, hogy továbbra is járjon a gyermek. Általában igen a válasz, így aztán nagyon-nagyon kevés szabad hely van, de ehhez ismerni kell azért a hallgatóknak azt is, hogy maximál csoportlétszámmal dolgozom, tehát nyilván sokkal több gyereket még fel lehetne venni, de kell egy határt szabni, egy 10 fő az, amire azt mondom, hogy átlátható, hogy jó érzetű a dolog, a terem méretéhez alkalmazkodó, hogy jut elég időm és figyelmem mindenkire, ahol ismerem mindenkinek a kis gondjait, bajait, örömeit, hozzáteszem, hiszen azért ez is nagyon fontos része a munkának, hogy meghallgatom mindig a gyerekeket óra elején, hogy milyen élményekkel gazdagodtak a találkozás óta. És hogy a gondolatmenethez visszatérjek, ez valóban így van. Ez számomra nyilván örömteli, de nagyon sajnálom egyébként azokat, akiket vissza kell utasítanom, mert teljes jó szívvel és a jó hír után jönnek, de nem tudom nekik megadni a lehetőséget. És hát mindig ott van az a tényező, hogyha egy-egy gyerek abba is hagyja, bármi oknál fogva, hogy jönnek a testvérgyerekek, és ki az meg megint csak nonsens, hogy annak jár, a kicsi meg nem járhat. Így aztán akinek úgy nincs kötődése, nagyon nehezen tud, igen. Általában egy évet várnak helyre, akik szeretnének jönni.
Azért azt sok helyen látni, hogy aki csak vagy túlnyomó részt üzleti szempontból tekint a saját vállalkozására, az valamilyen módon franchise-t, vagy valami olyan rendszert szeretne kiépíteni, ahol nem feltétlenül szükséges az ő jelenléte. Soha nem gondoltál arra, hogy esetleg kiszervez bizonyos feladatokat, vagy még egy stúdiót nyitni más oktatókkal esetleg, hogy ennyire szereted magad végezni a nehezebb munkát, meg az igazi munkát, a szakmai munkát?
Nem, soha nem gondoltam. Persze ismerem ezeket a lehetőségeket, és nagyon sokan ezt a kérdést már nekem is szegezték. Én mindig azt gondoltam, hogy ez legyen egy ékszeres doboz. Megélhetésnek nyilván ez jó megélhetést nyújtott nekem ez idáig, tehát ez a része nem motivál, hogy tovább lépjek és tovább fejleszek. Másrészt, ahogy mondtad is, ez nagyon személyhez kötött dolog. Voltak egyébként alkalmazottaim akkor, amikor a kisfiam született például, illetve most már ugye ő nagyfiú. Mindig az volt a tapasztalat, hogy a szülők mindig engem kértek, hogy az én csoportomba kerüljön a gyerek. Ez most olyan nagyképűen hangzik, de valójában tényleg így volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, nem, akkor minek után? És itt jön a hit. A Jóisten nekem ehhez adott tehetséget. Ezt a dolgot valahol én küldetésnek érzem. Ezt a feladatot rám bízta. Én ezt nagy alázattal elfogadom. És én akkor azt gondolom, hogy minek után szabad döntési jogom van, akkor én oda teszem magamat. És ez nem egyfajta önfeláldozás, hiszen én ebben örömömet lelem, de nekem ez a feladatom, én hiszem ezt. És innentől fogva nekem ez egy olyan békét ad, hogy engem ez nem tép, hogy hú, most sok, most sokórát kell tartanom, nagyon elfáradok. Persze nyilván ez így van, ez velejárója a dolognak, de azt mondom, hogy ez így kerek egész. Így tudott ez az egész egy családias millió lenni, egy szeretett millió, ahol azt gondolom, hogy nyilván nem mindegy, hiszen gyerekekkel foglalkozunk, és nem farmernadrágot vagy tűsarkú cipőt adok el, ahol teljesen mindegy, valljuk meg őszintén, hogy most igazából, ha az igény megvan rá, ki az, aki oda nyújtja a vevőnek. Tehát a válaszom egyértelmű nem.
Ez egy bizalmi kérdés, főleg ahol gyerekekről van szó. Mi történik abban az 50 percben, egy órában a gyerekemmel? Rábízom Andinére, fogom magam, elmegyek addig bevásárolni, jó helyen van a gyerek. Tehát ezek azért ott vannak a fejekben, én azt gondolom.
Hát tulajdonképpen azért is, nem is csak úgy órán, amikor magunkban vagyunk és tornászunk, hanem bizonyára azt is sokan tudják itt a hallgatók közül is, hogy szállítással is működik a dolog. A néhai férjem volt az, aki egyébként annak idején, amikor még, hiszen ez azért két emberre épülő családi vállalkozás volt, aki a gyermekeknek a szállítását ellátta, őt ugyanolyan bizalom övezte egyébként, mint jó magamat. Aztán sajnos az ő betegsége és halála után sem mertem például ezt a részt sem másra bízni, tehát ugye ez volt az, amit kérdésedre visszatér, hogy miért nem szervezek ki bizonyos feladatokat, mert ezt még felelősségteljesebbnek gondolom. A pici gyerekeknek a szállítását, például a foglalkozásokra délelőtti időszakban, mint magát az oktatást. hiszen, ahogy mondtad, ez egy pedagógiai tevékenység, és nem biztos, hogy egy hivatásos sofőr ugyanúgy el tudná látni ezt a feladatot egy 3-4 éves kisgyerekkel, akit az óvodából kell kihozni, akivel nem csak pedagógiai feladatok vannak, mert lehet, hogy sír, lehet, hogy csonyán beszél, lehet, hogy hajba kapott a szomszédjával, akivel, hanem gondozásbeli feladatok is, mert folyik az orrom, jaj, épp el kellene mennem a mosdóba, de én pontosan úgy érzem, hogy na, ez az igazi bizalom, amikor ott van mögöttem 8-9-10 szülő, aki azt mondja vakon, hogy rámerem bízni, hogy elvigye, szállítsa, közlekedjen vele. Én az igazi bizalomnak ezt érzem, és borzasztó boldog vagyok egyébként, mert nyilván most már híre ment a dolognak a hosszú évek során, sikerült egy olyan megbecsültséget szereznem, azt gondolom, így mondhatom azt városszerte, hogy ez így fel sem merül a szülőkbe, hogy ezt ne engednék, vagy egy kicsit is úgy kételkednének ennek a hitelességében, hogy erre is képes vagyok. Ez egyébként magam előtt is még egy jó leső érzés.
Hogy értesz te szót a 3 évessel is, meg a 14 évessel is egyformán? Azért sokszor hallani azt, hogy Magyarországon olyan generációs különbségek vannak, hogy egyszerűen a szülők a gyerekekkel, vagy a nagyszülők az unokákkal már nem nagyon tudnak kommunikálni. Hogy megy ez neked?
Hát először is én nagyon szeretem a gyerekeket. Én azt mondom, hogy mindennek a kulcsa az, hogy a gyerek érezze azt, hogy szeretik. És az teljesen mindegy, hogy 3 éves vagy kamasz. Tehát a kamasznak is borzasztóan fontos az, hogy érezze azt a pedagóguson, hogy szeretettel van iránta. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy gyerek, ha megérzi azt, hogy őt szeretik, a csillagokat lehozza az égből. És erre ez gyönyörű példa, én azt gondolom, hogy valahol, és nem rábeszélve a többi pedagógus társra, de minek után köztük élek, tanítottam tantestületben is. A legnagyobb probléma az, hogy a pedagógusok nem szeretik a gyerekeket eléggé. Tehát én azt gondolom, hogy ahol teher a gyerek, hogyha ez a pici gyerek az ölbe kéreszkedik, vagy ha a kamasz oda megy a kis gondjával, és csak azt látom meg a kamaszon, hogy ő vihog, és ez engem borzasztóan idegesít, ott valahol hiányzik a szeretet. Én belém a jó Isten azt gondolom, hogy nagyon sok szeretetet tett, és nekem ez kimondottan jó, hogy én ezt továbbadhatom, hogy ennyi gyerek lesz körül. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a titka annak, hogy tudják azt, hogy bizalommal lehetnek, maximálisan tisztelem is egyébként a gyerekeket. Itt lehet, hogy van egy kis ambivalencia, hogy szigorú és következetes és kemény vagyok velük, de ugyanakkor tisztelem őket, tehát én mindig mögé látok, empatikus módon, hogy neki az, hogy fog esni például akkor is, hogyha erősebben rászólok. Tudom, hogy néha meg kell tennem, mert a kis személyiségének a nevelése szempontjából erre van szükség, de azért mindig előre lesakkozom, hogy utána legyen egy olyan kompenzáció, ahol ő feltétlenül érzi azt, hogy én ezt szeretetből teszem. Hát a kicsiknél, a 3 éveseknél, ott meg még annyira egyértelműen képezik le ezeket a dolgokat és érzékelik, hogy ott különösebb gond nincs.
Nagyobbak a bizalmukba fogadnak, és akkor a kisönő titkaikat meg is osztják veled esetleg?
Abszolút így van ez, sőt én a zavarba ejtő is, hogy nagyon-nagyon sok titkot és nagyon őszintén elmondanak, és már-már saját magam tudom azt, hogy itt egy fal, ezt le kell zárnom, ezt nem is szabad továbbadnom. Tehát soha nem árulom el a gyerekeket sem, még a szülők előtt sem egyébként. Ha a szülő megkeres és segítséget kér, akkor nyilván próbálok utalni ezekre a dolgokra, vagy megfogalmazni számára is érthető módon, hogy miről van szó. De nagyon sokszor volt így például pályaválasztás előtt álló kamaszoknál, és ugye eljött hozzám a szülő, hogy beszéljek a gyerekkel, mert rám hallgat. Tehát már egész ilyen szintre mentem a dolgok, de hát hogyne, vannak nekem ilyen kis nagylányaim, akik ilyen kamaszok, és minden fiúktól elkezdve tudom a kis dolgaikat. És most azt még így hagyom, hogy mondjam el gyorsan, hogy pont most ebben az időszakban nyáron is dolgoztunk, egyébként ugye nyáron szünet szokott lenni, de most a vírus helyzet miatt kitoltuk a tanévet, és hát ez egy ilyen személyes jellegű dolog, nyáron van a születésnapom, és ugye eddig ugye soha nem találkoztunk akkor, és jöttek a kis kamaszlányok, és hetekig mondták a szülők, már készültek, tortát sütöttek nekem, és egy kis ékszeres dobozba, de azóta is hordom ezt a kis szívecskés kis medaliont kaptam tőlük. És nekem ez például nem az ajándékért magáért, hanem hogy ők erre energiát fetszöltek ebbe, hogy nekik ezt szervezni kellett, hiszen voltak vidékiek, össze kellett jönni, le kellett szervezni egy konyhát, ahol ők ezt a kis meglepetést elkészítették. Tehát ezekért a dolgokért azt gondolom is érdemes pedagógusnak lenni, de hát természetesen kaptam én ám közben pofonokat is, tehát azért nem mindenki gondolkodik így. Menni kell ez a dolgom, és hát a negatív kritikák is nyilván az embert építik.
Azért ajándékot, főleg olyan ajándékot, amire egy készül is az ember hosszabb ide, olyannak szokás adni ám, akit szeretnek. Ez egy szeretetteljes közeg, ebből is látszik, úgyhogy én ehhez szívből gratulálok neked. Lehet, hogy a szülőkben egy kicsit változnia kéne annak, hogy mennyit, miről és hogyan beszélgetünk a gyerekeinkkel. Nem biztos, hogy megnyílnak nekünk, vagy elmaradnak azok az igazi beszélgetések. Itt azért erre is van idő. Megvan a közös élmény, megvan a közös terhelés, ha úgy tetszik, a közös út. Ugyanazt akarjátok itt óráról órára, és lehet, hogy ez segít. A privát életben pedig azt lehet látni, hogy nagyon kevés a közös program. Mindenki el van a kis kütyűjével, nézegeti a saját kis monitorját, vagy éppen nem is találkoznak naphosszat, mert mindenki megy a maga dolgára. Ez azért nem könnyíti meg ezt a helyzetet. Itt lehet, hogy kihasználják a gyerekek ezt, hogy valaki figyel rájuk.
Különösképpen most ugye egy nagyon jó példa volt a vírus miatti leállás, ahol nekem is ugye tavasszal képtelen voltam bezárni, és mihez tehetett azonnal nyitottam, és hát ott is láttam, hogy a gyerekekben micsoda nagy volt tényleg az öröm, hogy egyáltalán egymást látják, hogy közösségben voltak. Hát igen, egy kicsit embertelen a világ, ezt a saját fiamon is látom, aki 20 éves, és hát egy pizzát is online rendel, és nekem ez annyira furcsa, és kérdezem tőle, hogy Pet fiam, hát miért nem veszed fel a telefonát? És én mondja, de anya, hát most én milyen maradi vagyok. Pedig hát nyilván azért a személyes kontaktus, vannak olyan dolgok, amit nem lehet a híradás technikai eszközökön keresztül, egy pillanat, egy pillantás, egy ölelés, és most megint az öleléssel vagyok, úgyhogy a picik annyira nagy az igény, ugye, hogy jöjjenek, az ember ölébe üljenek, és most már szegényekben magukba is bent van ez a vált, hogy jaj, mert a vírus, és akkor nem merik az embert megölelni. Kell a gyerekeknek a rájuk szánt idő, hogy ők megnyíljanak, és nagyon sokszor nem akkor mondják el a dolgaikat, amikor hazaesnek, és a szülő azt mondja neki, hogy na meséld el, mi volt az iskolában, mert akkor nincs kedve. Tele van az egész élménnyel, ami az iskolába érte, pihennie kellene, egy kicsit szuszannia. Nálam egyébként, ahogy visszatérünk rá, mondtad, hogy van idő, azért nagyon sokat szeretnének beszélni, de természetesen nem mehet az óra rovására, és akkor mindig azt szoktam a gyerekeknek mondani, hogy mindenki egyszer szólal meg, és a legfontosabbat. De akkor nyilván át is kell gondolniuk, hogy na mi az a téma, amit fel akarok hozni, mert abban most elakadtam, abban most kíváncsi lennék a véleményre.
Milyen gyorsan illeszkednek be egy-egy kisfi vagy kislány, tehát amikor először jön ide, mennyire félénkek is, és milyen gyorsan veszik fel a fonalat? Van valamilyen általános megállapítás?
Nálam az a helyzet, hogy 2 éves korba kerülnek be a gyerekek, tehát ez az átlag. És akkor ahogy 2 évesen bekerültek, ahogy mondtam, nőnek velem együtt. Most csak ez egy ilyen zárójeles dolog, hogy csodálatos az pedagógusként megélnem, hogy 2 éves kortól mondjuk egy érettségiző gyerek 15-16 évig láthatom felnőni. Ezt azt gondolom, hogy más pedagógus ezt nem éli meg. Ezt én egy csodálatos ajándéknak tartom. Visszatérve, hogy az eredeti kérdésnél maradjunk, a 2 éves nagyon pici. Legtöbbet én választom le a szülőjéről, hiszen nem jár még közösségbe. És hát ez a másik, ami óriási bizalom, hogy a szülőnek elmondom, hogy nyilván ez egy gyász folyamat, hiszen a kicsi gyerek nem tapasztalja meg azt, hogy leválik a szülőről, de vissza fogom majd kapni a szülőt, hiszen ő nem tud elvontan gondolkodni. Hát általában 2 óra, megmondom őszintén. Az első óra megy a nagy sírás, de akkor mindig mondom a szülőnek, hogy fölé kell helyezni az értelmet az érzelemnek, hiszen neki nem a tornával lesz baja. Viccesen azt szoktam neki mondani, semmi olyan nem történik vele, amit ő meg kéne menteni. Most nyilván ez egy helyzet. Mi lennénk a legszomorúbbak, ha nem lenne kötődés, és a gyerek boldogan és dalolva vonulna be a tornaterembe. Ez nem elvárható, ez irreális cél lenne, és ezt mindig megértik a szülők, és mindig az a záró mondatom, mikor felkészítem őket a beszoktatásra, hogy most vakon bíznod kell bennem, hogy amit mondok, az úgy lesz. És hát ezzel tudom a szülőt is átsegíteni, és hát valójában úgy van. Megérzi a gyerek azt, hogy szeretem, hogy kedvelem. Ha sír is, az első óra végén úgy jön ki, hogy jó volt. Csak a szülő ezt nem érti, aki ezt végig hallgatja az öltözőbe, hogy ott sírdogált a gyerekem, és mégis azt mondja, hogy jó volt, és jövök legközelebb is. És akkor legközelebb ez már csak egy töredéknyi idő, aztán el is hagyják a gyereket.
Értem. És mi van a kimeneti oldalon? Tehát bizonyos életkorig lehet csak itt jelen lenni, vagy részt venni az oktatásaidon, de hát amint mondtad is, azért egy-egy 15-16-17 éves fiatalnak tulajdonképpen végigkíséred az addig életét, és ezt ők is tudják. Hogy tudnak kimenni azon az ajtón, mondjuk, amikor utoljára voltak itt a te foglalkozásodon? Mennyire nehéz ez a része? Mert azért itt már fiatal emberekről van szó.
Akik voltak Sziszongálán, ami ugye minden évben szokott lenni, tanév vége felé, ott már láthattuk azt egy 5-6-7 évvel ezelőttig, hiszen ahogy mondom, itt már 20 évekről van szó, elkezdődött az, hogy felnőttek a gyerekek, és egy ünnepélyesi keretek közötti búcsúztatása is van ilyenkor a gyerekeknek, ahol állunk a reflektorfénybe, állok jó magam, és áll előttem az a tanítvány, aki 2 éves totyogóként ott volt, és az emlékek feltolulnak az emberben, hogy milyen nehézségeken mentünk át, nem csak a torna szempontjából, az ő életútjukba is. Mi voltak azok a történések? Volt, aki szülőt temetette például, tehát egész ilyen extrém esetek is voltak, és akkor mégis ott kell állni, 18 évesen is útnak kell engedni. Hát aki látott egy ilyen búcsúztatást, az úgy, hogy ez könnyek között történik meg, de hozzáteszem, hogy nem szakadnak el tőlem teljesen, keresnek, írnak. Néha találkozunk is, össze is szoktunk jönni egy-egy kávéra azokkal, akik már végeztek, ha nem is mindannyiukkal egyszerre, de külön-külön is. És ami csodálatos dolog, hogy a sziszunk ellen mindegy jót van. Tehát a legutolsó gálán és az összes olyan tanítványom, akit elbúcsúztattam, azok mind ott voltak. Vagy segítettek effektíve a műsor forgatásában, vagy gyermekekre vigyáztak, vagy a nézőtérről, de mindenki ott volt. És hozzáteszem, volt, aki Szegedről jött haza, mert egyetemista volt, tehát azért ez egy nagyon nagy összetartó erő. Mi azt tudunk mondani, hogy azért, aki sziszonos volt, azért az valahol viszi magával, az az marad mindig is. Külön öröm, hogy most már ahogy nőnek fel a gyerekek, és akkor megy az udvarlás, most már esküvőkre is hívogatnak ide-oda, és akkor nagyon soknak a párja is volt sziszonos, és akkor ezt mindig mondják nekem, hogy az egy, ugye te is sziszonos voltál, és akkor az alapszülőknek is, mikor összetalálkoznak, hogy van miről beszélni. És hát, hogy ezeket a DVD-lemezeket, hiszen minden műsorról készül, most már nagyon sokan, akkor mesélik a nagyok, hogy ez egy nagy program, hogy azokat végig nézegetik.
Van olyan tanítványod, aki esetleg egy korábbi tanítványodnak a gyermek nem áll?
Igen, sajnos. Igen. Sajnos, mert ez nyilván az idő múlását jelenti. Igen. És az nagyon érdekes, hogy felhívnak telefonon, és akkor bemutatkoznak, hogy így meg így hívnak. Hát én rögtön tudom, hogy ki, mert annak dacára, hogy ilyen sok gyerekem van. Én emlékszem a tanítványaimra, de tényleg. És akkor elkezdi mondani, hogy hát ő szeretne érdeklődni, hogy az idejes kívülálló, és akkor én szembesítem vele, hogy hát szervusz, te vagy. Jaj, hát Andi néni emlékszik, hát hogy nem emlékeznék. Igen, most már egyre több. De velük könnyebb a dolog, mert nekik nem is kell azt mondanom, hogy most vakon bíznod kell bennem. Ő pontosan tudja, hogy hova és miért hozza a gyereket.
Egy átlagos napot hogy néz ki? Röviden el tudod-e mondani? Feltételezem, hogy ez 24 órás szolgálat egyébként, még a 7-7 napján, hiszen azért fejben mindig ott vagy, azt gondolom. De mondjuk, amit te munkanapnak nevezel, az hogy töltöd el?
Először is reggel felkelek, ugye a kis reggeli rutin, lejövök az irodába, akkor ott egy kicsit összeszedem a gondolataimat, meg hát azért a cégvezetés is nagyon sok ilyen adminisztratív teendőt is ad, próbálom azokkal utolérni magamat, és hát akkor non-stop kezdődik a menet. Jönnek a gyerekek, óra, szünet, szállítás, óra, szállítás, egy kis ebédidő, óra. Gyakorlatilag így, és akkor mindig mondják nekem a kollégák, hogy de hát, hogy én ezt hogy bírom, hiszen ebbe meg lehet bolondulni. De nem, megmondom, hogy miért nem, mert nekem sokkal jobb a helyzetem, mint mondjuk egy óvónőnek, akinek szeptembertől júniusig ugyanaz a gyerekanyag, ugyanazok a kis problémák, ugyanaz az életkor, de nekem nagyon változatos. Nyilván nekem is vannak olyan csoportok, ahol van egy-egy nehezen kezelhető gyerek, ami nyilván szívja az ember energiáját, mert minden pedagógusnak azért nyilván vannak ilyenek, de az ott van nálam 50 percig. És akkor utána cserélődik a társaság, új impulzus, új emberek, kicsi, nagy, kamasz, felúsos. Tehát ilyen szempontból viszont nagyon változatos. A másik dolog pedig az, hogy engem borzasztóan szórakoztatnak a gyerekek. Tehát én ebben nem munkát látok, hát ez olyan, mint egy nagy színház, de egy őszinte színház, tehát itt azért nem ilyen megjátszott dolgokról van szó, és borzasztóan szeretem őket, mert mindegy egy más egyéniség, és rendkívül szórakoztatóan. Egy-egy hétvége vagy hosszabb szünet után, ami az én életemben nem nagyon szokott lenni hosszabb szünet, nagyon várom már, hogy találkozzunk. Nekem egy kényszenvedés volt a vírus miatti leállás.
Ilyenről, hogy szabadság, vagy pihenés, vagy hobbi, vagy táppénzt nem is említem, mert gondolom nem nagyon vagy beteges. Van értelme ezeknek a kategóriáknak?
Igen, persze, hát azért el szoktam menni én is szabadságra, el szoktam menni nyaralni is, és olyankor viszont nagyon jól ki tudok kapcsolni. Tehát hihetetlen. Néha azért tud terhes lenni ez a rendkívül nagy ismertség is, meg ez a folyamatos nyüzsi, tehát hogy telefon, e-mail, SMS, ugye úgy tartom a szülőkkel is a kapcsolatot, hiszen azért nagyon nincs idő katerkázni és telefonálgatni, és mindig akkor válaszolgatni kell, és azért nagy gyerek anyagnál sok ilyen üzenet érkezik. De amikor úgy kikapcsolok és elvonulok, akkor azt meg tudom tartani tényleg úgy, hogy akkor egy totál civil ember vagyok, és akkor nem foglalkozom a tornával. Egy kicsit az nehezebb, amikor az embernek mondjuk szabad ideje van, hétvége, és akkor el kell menni olyan helyre, ami egy ilyen közösségi hely, most akár egy bolt, akár egy rendezvény, ott nagyon sok tanítványal találkozom, meg szülőkkel, és akkor messziről sikogatnak, ott néha egy kicsit vágynék a magánéletre.
Látom rajtad, hogy nem nyom a felelősségterhe.
Amikor a férjem meghalt, ugye az egy nagyon nehéz időszaka volt az életünknek, akkor sok minden rám szakadt. Akkor nagyon sokszor, tehát nem is csak a magánéletünk, hanem a tornastúdiónak az egész súlya, tehát itt a, nem is csak az órák, a gazdasági, a háttér, a létesítmény működtetés és minden egyéb dolog, akkor néha úgy belegondoltam, hogy úristen, mi van a vállamon, és ott volt a fiunk. De valahogy ez egy olyan állapot volt, és itt is az isteni gondviselés volt az, ami azt gondolom ebből kimozdított, hogy tulajdonképpen egy olyan tudatállapotba kerültem, mint hogyha egy ilyen burok lett volna a fejem körül, hogy nem éreztem ennek a súlyát. Tehát, ha úgy nagyon belegondoltam volna, ebben meg lehetett volna bolondulni, hogy most akkor úristen, hogyan és miként tovább. De valahogy mindig minden olyan szépen alakult, minden szépen sikerült, minden ment elő, megerősödtem azokban a dolgokban is, ami addig nem volt az enyém, ami nem az én feladatom volt ebben a munkamegosztásban. Én annyira pozitívan látom a világot, meg egyébként én talán naívan jó indulatú is vagyok mindenkivel, és senkiről nem gondolom azt, hogy rossz vagy árthat, és azért azt gondolom, hogy valahol ez a fajta hozzáállás, ez így vissza is tükröződik, mert mindenki azt kapja másoktól, amit ő is ad. A sors a tenyerén hordoz, tehát azok után is, hogy rendkívül küzdelmes életem volt. Vagy hát remélem még tartani fog egy darabit, nem is akarok itt múlt időben beszélni róla. De mindig megkaptam azt az ajándékot, hogy meg tudtam látni azt, aminek lehet örülni. És én borzasztóan tudok tényleg annak örülni, hogyha ha tavasz van, ha jó idő van a télben, én mindenben meglátom a szépet, azt, amiért értemes aznap tényleg felkelni és csinálni.
Ha nem ezzel foglalkoznál, vajon mivel foglalkoznál?
Hát el nem tudtam képzelni. Most nagyon nevetséges dolgot mondok. Egyszer még nagyon szerettem volna ilyen bolti vonalkódos pénztáros lenni, és akkor ez mindenki jókat nevetett. És mondtam, hogy én annyira szeretnék így pénztáros lenni, és mindig mondták, hogy na csak csinálnád egy-két órán keresztül, de mondom, ezek ilyen kis butaságok, amit úgy szívesen kigondoltam volna, de hát természetesen ilyen komoly fejjel. Nem, én mondjuk soha nem hittem abban, mint amit sokan fennen hangol, hogy jó, 7 év után váltani kell, mert az embernek a mentális egészségének ezt tesz jót. Nem, én azt mondom, el kell mélyülni a dolgokba. Nem nagy képűség, talán azt mondhatom, hogy maga a szakma, azt gondolom, hogy a kis ujjamban van, de tényleg ez ne tudjon nagy képűségnek, ez különösebb erőfeszítés nem igényel már megtanítanom a gyerekeknek egy cigánygyereket, vagy bármi ilyesmi dolgot, amitől ők aztán szépen fejlődnek, alakulnak, de a mai napig jövök rá dolgokra. Tehát tényleg igaz az, hogy a jó pap is holtig tanul, és a mai nap is világosodnak meg bennem olyan szakmai fogások, technikai dolgok, amitől lerövidül mondjuk egy-egy oktatási folyamat, és azt mondom, hogy hát erre most kellett rájönnöm, és rá tudok jönni.
Egyébként a szakmai részét azt te dolgoztad ki ennek a tematikáját.
Igen, én testnevelő tanárként megtanultam az alapokat, aztán a versenytornába eltöltött idő az ugye egy más jellegű dolog. Ahhoz képest nyilván ez egy visszafogottabb dolog, de nem is lehet cél, amikor hetente egy vagy két alkalommal itt van egy gyerek, hogy cukaharát tanítsunk mondjuk neki. De igen, hogy zene, hogy gyakorlatanyag, hogy mivel foglalkozzunk, milyen eszközöket, kiegészítő dolgokat hozok be, az abszolút szellemi termék.
Aki egy 5-10 évet eltölt itt nálad, mint tanítvány, esetleg messziről nézve meg lehet állapítani róla az, hogy mondjuk szisszorra járt-e vagy sem?
Meg. És ennek nagyon, nagyon jó példája, amikor a gyerekeknél az iskola érettségi vizsgálatot végzik, ugye a iskolába kerülvén, ugye mondtam, 2 éves korban elkezd járni a gyermek, és akkor ott áll 7 évesen, ugye addigra kitolódik az iskolaválasz, és akkor mindig felmérik nálunk a motoros képességeket is, és ugye nem csak motoros, hanem ugye szellemi képességeket, tehát itt nagyon komoly idegizom kapcsolatról van szó, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy amelyik gyerek jár tornára, és nyilván az izmaival foglalkozunk, torna, az az okos emberek sportja, az visszafelé is ugyanúgy hat a szellemi képességek fejlesztésére, és visszatérve rájön, amikor nézik a gyerekeket, és most már a helyi óvónénik nézik, de régebben még ugye a nevelési tanácsadóból nézték szakemberek, mondták, hogy kik azok, akik sziszonosok, és a sziszonosokat félreállították, mert ott is a vakbizalom a szakmai körben meg volt, hogy az a gyerek az biztos, hogy rendben van. Ha voltak, akik elmentek mondjuk labdajátékot, specifikusan sportágat választani, ajánló levél volt. Nyilván én nem szakbarbár módon egy sportágra képzem a gyerekeket, hanem egy olyan általános testképzést végzek, ami aztán remek kiinduló alap lehet mindenhova. Ugyanakkor azért nagy hiányosságát érzem annak, hogy nincs amatőr szint. Tehát ha elmegy egy gyerek kézilabdázni, vagy kosárlabdázni, vagy úszni, akkor hajtani kell versenyszinten, csapatba kerülni, nagyon sok edzésre járni, félretenni egy kicsit a szabadidő dolgokat, és hétvége is oda a család, edzés, verseny, belehajtani a gyerekeket bajnokságba, ilyesmivel. Nincs meg a lehetőség annak, hogy valaki azt mondjuk úgy amatőr szinten, egy 12 éves gyerek mondjuk üzze a kosára, mert hogy én csak egy kicsit eljárok.
Itt vannak a csoportórák, vannak bemutatók a szülőknek időről időre, van a gála. Van valami olyan még a fejedben, amit jól lenne megvalósítani a stúdióba járó gyerekekkel, vagy ez így kerek?
Az időm véges egyéb tevékenységhez. Egy kicsit a lelki dolgát még lehetne a dolognak fejleszteni. Erre nagy igény lenne. Egyrészt a tornászó gyerekek között is, hogy egy kicsit többet tudjunk beszélgetni. A másik nagy igény, amin viszont gondolkodom, és egyre inkább igény, az a szülők részére úgymond nevelési tanácsadás. Ez teljes jó szándékkal, nagyon-nagyon sokan keresnek meg, elakadnak a gyerekkel, mit csináljak a gyerekkel, hogy kezeljem, elvált szülők, kettős nevelés, millió olyan dolgot tudnék hozni, vagy akár az iskolában lévő problémákat, amiknek egyébként pofon egyszerű a megoldása, csak néha egy kicsit a szülőnek meg kell világosítani ezekre a kérdésekre a választ. Néha túl bonyolítják, túl gondolják a dolgokat. Ezt például nagyon szeretik a szülők, ilyenre nagyon kevés időn van, már úgy kell néha időpontot egyeztetnünk, hogy mikor hívhatnak fel telefonon, hogy egy negyed órát beszéljünk. Talán azokkal a szülőknek, akiknek erre igényük lenne, ilyenfajta beszélgetésekre, egy kicsit ilyen kis tényfeltáró, nevelést könnyítő beszélgetésekre, hogy egy ilyen fórumot kellene csinálnom még.
Akkor ez is az bizonyítja, hogy legalább 3-4 Andinénre volna még szükség.
Nem gondolom, azért nyilván sok más jó szakember is van. Én nagyon örülök annak, hogy ennyien szeretnek, és tényleg én ezt nagyon érzem, és ezt a sok szeretetet, amit árad felém gyerekekből és szülőkből is, de nem gondolom azt, hogy ez a csúcs, vagy hogy ennél nem lehetne jobban csinálni a dolgot. Próbálom nagy alázattal és odafigyelve, meg keresve még tényleg azt, hogy hol tudom megsegíteni a dolgokat.
Andi, engedd meg, hogy még egyszer szívből gratuláljak ehhez a vállalkozáshoz, ehhez az életmódhoz, ehhez, hogy több ezer gyereknek és szülőnek segítesz nap mint nap, és nem csak élményhez juttatod őket, de azt hiszem, egy életvitelt is megmutatsz nekik, illetve egy életüket végigkísérő viselkedésmódot is átadsz a tornán keresztül részükre. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Nem is tudom, mit kívánjak.
Én azon olyan nagyon egyszerű dolgot kívánok magamnak, hogyha tehetek ilyet. Hogyha engem a Jóisten méltónak talál, akkor adjon egészséget ehhez a dolghoz még, hogy tovább szolgálhassak.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.